útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Elindult az általános felsőoktatási felvételi eljárás. Február 15-jéig lehet jelentkezni a 2025. szeptemberében induló képzésekre a felvi.hu-n elérhető e-felvételiben, adta hírül az oktatási hivatal. Közleményük szerint a felsőoktatási felvételi eljárás menetét, a pontszámítási módszereket, a meghirdetett képzéseket és az érvényes jelentkezéshez szükséges minden további információt az eljárás hivatalos honlapján, a felvi.hu oldalon közzétett felvételi tájékoztató és a meghirdetett képzések tartalmazzák. A tájékoztató és a meghirdetett képzések információi 2025. január végéig frissülnek, ezért a jelentkezési határidő előtt javasolt a folyamatos tájékozódás. A közmédia a vallási műsorok legszélesebb kínálatával várja nézőit és hallgatóit karácsony ünnepén. A különböző vallási felekezetek ünnepi istentiszteletei és mise közvetítései mellett élőben követhetik Ferenc pápa karácsonyi éjszakai szentmiséjét, valamint az Urbi et Orbi áldását. Mindezek mellett Jézus életét bemutató sorozatokkal és további vallási témájú filmekkel készül karácsony ünnepére a közmédia. A déli körvasút építéséhez kapcsolódó munkák miatt az egyes villamos rövidített útvonalon csak a Bécsi út, Vörösvári út és a Közvágó híd között közlekedik január 2-án és 3-án 8 óra 30 és 14 óra 30 között. A Kelenföldi vasútállomás és a Mester utca a Könyves Kálmán körút között pótlóbusszal lehet majd utazni, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Szintén változás a villamos közlekedésben. December 27-e és január 5-e között a 4-es és 6-os villamosok csak a Szél Kálmán tér és a Korvin negyed között közlekednek közműjavítás miatt. A Korvin negyed és a Dél-Budai végállomások között pótlóbusz jár, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. 2025. január 15-én jelentős változás lép életbe az építőipar szabályozásában. A kivitelezők, tervezők és mérnökök számára kötelezővé válik a felelősségbiztosítás, írja a Portfólió. Az új előírás célja az ágazat megbízhatóságának növelése, a megrendelők érdekeinek védelme és a kivitelezésből, tervezésből eredő károk rendezésének hatékonyabbá tétele. A két ünnep között is nyitva tartanak az áldozatsegítő központok országszerte, jelentette be az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos. Király Nóra közölte, az intézmények december 30-án és 31-én is nyitva tartanak reggel 8 és déli 12 óra között, illetve éjjel-nappal hívható az állam által működtetett 80-as 225-225-ös áldozatsegítő telefonszám. Az elmúlt egy évben Zalaegerszegen, Kaposváron, Győrött, Székesfehérváron és Újbudán nyílt áldozatsegítő központ, illetve áldozatsegítő pont nyílt Dunakeszin. A jövő évben Szekszárdon, Tatabányán és Salgótarjánban tervezik új központ megnyitását. Bemutatta az első magyar gyártású elektromos meghajtású csuklós autóbuszt a Kraftex Kühne csoport és a Volánbusz ZRT. A Credobus Electronel típus család csuklós változata, a Kraftex Kühne csoport önálló fejlesztése, amely rendkívül magas hazai hozzáadott értéket tartalmaz, ismertette Krankovics István, a Kraftex Kft. Ügyvezető igazgatója. Az Electronel 18-at 2025 elején az utasok is kipróbálhatják majd a Volánbusz járatain. Híreink végén az időjárásról. Borult lesz az ég. Többfelé várható havas eső, havazás, délen eső is. A keleti határvidéken azonban érdemi mennyiség nem fog esni, és a Dunántúl északnyugati részein is hajnalra megszűnik a csapadék. A déli szél egyre nagyobb területen északira, északkeletire fordul. A Dunántúlon megélénkül, hajnaltól nyugaton meg is erősödik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között várható.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Szibig Marianna Ágnes nővér, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagja a kiengesztelődésről beszél.
Kolosszei ékezét levélben van az 3. fejezet 13. vers, hogy amikor imádkozni készültök. Amikor imádkozni készültök. Nem amikor imádkozni. Amikor imádkozni készültök, akkor, ha valakivel nehézségetek van, akkor szívből bocsássatok meg, hogy a ti imádságotoknak ne legyen akadálya. Szent Pál mondja az egyik levelében, azt akarom, hogy a férfiak tiszta kezeket emeljenek imádságra. Mit jelent ez? Nincs harag, nincs bosszú, tiszta szeretet van. És ha érzem, hogy ez nincs, akkor ami az én részem, azt tegyem meg érte, hogy legyen. Ugye én a tanodában dolgozom, főleg a fiatalokkal, de hetente szoktam a kisebb gyerekeknek is hittan tartani, és akkor a teremtés történettel foglalkoztunk, és akkor kérdezem a gyerekeket, ugye, hogy mit jelent az, hogy Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve, mit jelent az, hogy hasonlítunk Istenhez, és akkor várom a katekizmus válaszát, ugye, hogy van értelmünk, meg szabad akaratunk. És akkor mondja az egyik gyerek, hogy tudunk szeretni, meg megbocsátani. Oké, okay. És akkor mondta, hogy oké, okay. Igazod van. Szóval nyilván az is igaz, hogy van értelmünk és szabad akaratunk, de hogy leginkább ez az Isten képiségünk, hogy tudunk szeretni és tudunk megbocsátani. Testvéreim, a megbocsátás az hatalom. Ha valamilyen hatalom megszüntetheti a háborút, akkor ez az. Úgyhogy őrködjetek nagyon a szívetekben a kiengesztelődésen. Most mondanék néhány szót arról, hogy én hogyan ismertem fel a megbocsátás és a kiengesztelődés kapcsolatát, illetve hogy mi ennek a sajátossága, illetve még egy speciális területről szeretnék egy picit beszélni. Minden kiengesztelődés az a megbocsátással kezdődik. Többször hallottam, azért én is ezt gondolom, az atyák is akik gyóntatnak, sokszor hallják a gyóntatószékből, hogy jaj, hogyha nem tudok megbocsátani. A megbocsátáshoz a mi részünkről, amit akarati síkon meg tudunk tenni, az három dolog, amit meg kell tennünk. Nyilván ehhez is már Isten kegyelme szükséges, hogy meg tudjuk tenni, de hogyha odaadjuk magunkat erre, akkor az Isten adja hozzá a kegyelmet, és ezt meg fogjuk tudni tenni. Az egyik az, hogy lemondok a bosszúról. Minden sérelem, minden helyzetben, amikor sérelem ér bennünket, a természetes reakciónk az, hogy jó, kapunk egy jó nagy pofont, ha nem vigyázunk, akkor természetes reakciónk, hogy már lendüljön is a kezünk, és visszaadjuk. Ha mondanak nekünk egy sértő szót, akkor már lendül is a nyelvünk, hogy mondjunk valami hasonlót. A bűntől való sebzettségünk miatt ez egy úgymond spontán jövő reakciónk, de a megbocsátás első lépése, hogy lemondok a bosszúról, vagyis szilárdan elhatározom, hogy én semmilyen helyzetben annak az embernek ártani nem fogok, akkor se, ha lenne rá lehetőségem. Nem tervezgetek ilyet, ha észreveszem a gondolataim, meg körül kezdenek el forogni, akkor gyorsan leállítom, Istenhez fordulok, bocsánatot kérek, és szóval szilárdan elhatározom, és ehhez tartom is magamat. Második fontos lépés az, hogy jót kívánok neki, tehát imádkozom érte. Ezt is meg tudom tenni, lehet, hogy az érzéseim nem lesznek ott, de ezt meg tudom tenni. Kívánom, kérem rá az áldást. Kérem, hogy az ő élete növekedjen, hogy a legnagyobb jót, hogy eljusson az üdvösségre, nem az én elképzelésem szerint, szóval, hogy ilyenkor én néha szoktam Isteneket ötleteket adni, hogy miből kéne a másiknak megtérni. Mert ezt úgy nem javaslom. Szóval Isten jobban tudja. Tehát, hogy kívánom neki a jót, az üdvösséget, akár valami emberi személyes jókat is kívánhatok neki, amire látom, hogy szükség lenne, szét van esve a családja, akkor kívánhatom neki, hogy kiengesztelődjenek, hogy egységbe kerüljenek, hogy szóval bármi személyes jót nyerjen, jó munka lehetőséget, nem tudom, akár jobbat, mint én. Szóval, hogy jókat kívánok neki, és a harmadik pedig az, hogy amennyiben ez lehetséges, akkor nem szakítom meg vele a kapcsolatot. Nyilván ez a kapcsolat mélységétől függ. Tehát mondjuk egy házastársi kapcsolatban nem csak annyit jelent, hogy nem szakítom meg, hanem azt is jelent, hogy elkötelezem magam, hogy akkor teszek valamit a kapcsolat minőségének a javításáért, de egy nem tudom, távol ismerősnél lehet, hogy csak annyit jelent, hogy az utcán, ha megyünk, akkor nem fordítom el a fejemet, hanem visszaköszönök neki. Vagy ha segítséget kér tőlem, akkor nyújtok neki. Ha ellenséget szamora, nem tudom, gödörbe esik, akkor menj oda és húzd ki. Ez a példabeszédek könyvében van. Ez még nem is új szövetség pedig. Ha ellenséget szamora, aki téged bántott, vagy neked rosszat akart. Szóval, ha ezt a hármat megtettem, akkor úgy nyugodt lélekkel imádkozhatom a mi atyánkot. Ezt már lehet, hogy hallottátok máshol is, de azért én is megerősíteném, hogyha megfigyelitek a mi atyánkban, az egyetlen dolog az, ami úgymond ránk vonatkozik, hogy tőlünk kér Isten, az a megbocsátás. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. A mi atyánknak az összes többi kijelentés az Istenről szól. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, te add meg nekünk a mindennapi kenyeret, te vigy meg minket a kísértésben, te. És az egyetlen, amiben mi megszólítatunk, hogy mi mit csináljunk, az az, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. Jézus nagyon világosan beszél erről. Ha ti nem bocsátjátok meg testvéreiteknek botlásaikat, mennyei atyátok sem bocsát meg nektek, pont. Most ezen úgy nagyon sok mindent nem lehet ebből kimagyarázni, vagy megteszed, vagy nem. Szóval, hogyha ezt a három dolgot elhatároztad magadban, akkor már úgy nyugodt lélekkel imádkozhatod a mi atyánkot. Mert az azt jelenti, hogy ami rajtad múlt, azt oda tetted a megbocsátáshoz. A kiengesztelődés az azért egy összetettebb folyamat. A bűnben ugye mindig megsebződünk, kisebb-nagyobb mértékben. Amikor mi bűnt követünk el, akkor mi is megsebződünk, önmagunk is, meg a másikat is megsebezzük. És ez fordítva is igaz. Titokzatos testben, ugye ha bűn történik, akkor az egész test sebződik, mert a titokzatos testben egységben vagyunk. És akkor A kiengesztelődés az gyógyulással is jár. A gyógyulás az érzelmi és sokszor fizikai síkon is történik. Ugye a megbocsátás az a részünkről akarati síkon történik. Elhatározzuk ezeket, amiket az előbb elmondtam. A gyógyulás az érzelmi síkon történik. Vagyis, amikor kiengesztelődtem, és imában ezt Isten előtt hordoztam, akkor egy idő után tapasztalni fogunk magamon a gyógyulás jeleit, vagyis annak az illető személynek a jelenlétében szabad tudok lenni. Azt tudom mondani, amit szeretnék, úgy tudom mondani, hogy szeretném, nem szorul össze a torkom, nem kapok gyomorgörcsöt, nem indul be a fantáziám. Amikor haragszunk valakire, akkor vannak ilyen fantáziójátékaink. Haragszunk a főnökre, és akkor megyünk a munkahelyre, és akkor elképzeljük, hogy na majd, ha én kerülök olyan erkölcsi pozícióban, na majd akkor én megmutatom, hogy akkor hogy fogok viselkedni, én leszek a jó keresztény, legalábbis ilyet is lehet, hogy én leszek a jó keresztény, vagy rosszabb esetben olyat is lehet, hogy majd, ha én leszek a főnök, akkor úgy kirúgom minden. Szóval, hogy így megy a fantáziákba ez, hogy akkor én majd mit fogok csinálni. És amikor kiengesztelődtünk, akkor az egyik jele, hogy ezek a fantáziák már így nem jönnek. Ezek óhatatlanul jönnek, amíg bennünk az indulat oda köt bennünket az indulat tárgyához. Tehát az egyik jele. A másik jele, hogy amikor visszagondolok arra a kapott sérelemre, akkor már nem öntenek el ezek a nagyon erős elemi erejű érzések. A fájdalom, a szégyen, a megalázottság, a harag, bármi. Hogy tudok rá úgy emlékezni, hogy igen, ez nekem akkor nagyon fájt, nagyon szörnyű volt, de most már nem fáj. Most már tudom, hogy akkor, és még tudok is benne hinni, hogy Isten azt a helyére tette. Ilyen jel még, hogy amikor már tudok valami értéket látni abban a kapott sebben. Meg tudom látni, hogy hát az a helyzet milyen nehéz volt, de hogy az engem mondjuk megtérésre vezetett. Közelebb kerültem Istenhez. Lehet azon keresztül hívott meg, hogy ő vele szorosabban éljek. Bármilyen jót, amit abból kaptam, és amiért tudok hálát adni. A hálás lelkület, testvéreim, az mindig a gyógyulásnak a jele. Mindig a gyógyulásnak a jele. Tehát amikor már azért a személyért, azért a helyzetért, azért a valóságért tudok hálát adni Istennek. Mert elhiszem azt, a háladásnak mindig az ígéret az egyik alapja, azt mondta Isten Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra van. Minden, testvérek. És ezzel nem tett kivételt. Nem mondta azt, hogy kivétel, ha meghal a hozzátartozód, akit legjobban szeretsz itt a földön. Nem mondta, hogy kivétel, ha elveszted a jó munkahelyedet. Nem mondta, hogy kivétel, ha kitör a háború, és nem tudom, meghal a családod. Tehát az Isten szeretőknek minden a javukra van. Ez azt jelenti, hogy Krisztus áldozata miatt minden szenvedésünk, minden bűn, mások bűne, akár amit nekünk kellett elviselni, az, ami javunkra, üdvösségünkre tud válni, hogyha ezt a kiengesztelődésen keresztül belehelyezzük az Isten sebeibe. Miért tud Szent Ferenc még most is embereket, népeket, közösségeket békíteni egymással? Mert kiengesztelődött szíve volt. És hogy ez nem csak Szent Ferenc, a nagy szentek, és akkor az ő szentek, ez mindannyiunk kiváltsága. Ha nekünk kiengesztelődött szívünk van, akkor családunkat, népünket, közösségünket meg tudjuk békéltetni. Mert ezt ígérte az Isten. Az őt szeretőknek minden a javukra van. És mert ezt akarja Isten. És azért az Isten meg fogja valósítani az akaratát, akár így, akár úgy, ha azt mi nem tudjuk megakadályozni, mert nem vagyunk mindenhatók. Az Isten azt mondta, hogy az én gondolataim rólatok a békességnek gondolata, és nem a háborúság. Azt mondta az imént felolvasott 2. korintusi levélben, az igében, hogy ránk bízta a kiengesztelődés igéjét. A kiengesztelődés igéje az maga Krisztus. Az Isten igéje Krisztusban teremtetett ez az egész világ. Az Isten igéje az teremtő szó. Amikor te megbocsátasz, akkor az Isten miatt teremtő szavakat mondasz. Újjá teremtő szavakat mondasz. Ez halatlanul nagy hatalom. Az Isten miatt te képes vagy egy kapcsolatot, egy helyzetet, egy közösséget Isten miatt újjá teremteni. Te kicsike ember. Mert erre felhatalmazott téged az Isten. Nyilván csak ő vele, meg ő benne, meg igazából ő az, aki ilyenkor cselekszik, ha erre odaadjuk magunkat. Nagyon szeretem a konkrét dolgokat, úgyhogy én ajánlanék nektek egy ima gyakorlatot a kiengesztelődéshez. Ez nyilván egy ima gyakorlat a sok közül, tehát hogy nem ez a betalon, vagy nem tudom, de én ezt már többször magam is végigmentem rajta, és már lelki gyakorlatozóknak is több helyzetben ajánlottam, és egy nagyon alkalmas formának tartom arra, hogy a kiengesztelődésben gyakoroljuk magunkat, mert a kiengesztelődés az egyrészt imádság, egyrészt bocsánatkérés és megbocsátás, másrészt pedig a kiengesztelődés az egy életforma. Nem olyan rég Szent Ferenc ünnepén ugye beszéltem a dicsőítésről, mint a Szent Ferenc ebben is hallatlanul odaadott volt. A dicsőítés is az egyszerre egy imaforma, de az imaforma az arra jó, hogy mint egy ösvény így bevigyen téged, hogy a dicsőítés életét éljed. A dicsőítés az egy látásmód. És ez ugyanez igaz a kiengesztelődésre is. A kiengesztelődés az egyrészt egy ima, egy döntés, egy szentségi helyzetben egy szentgyónás, egy gyógyulással, de ami bevezett téged egy életformába. Szent Ferenc kiengesztelődött szívű ember volt, aki nem csak időnként Istentől bocsánatot kért, és időnként másnak megbocsátott, hanem azzal a tekintettel nézett egyre inkább a testvéreire, ami egy kiengesztelődött tekintet. Tudjátok, milyen a kiengesztelődött tekintet? Olyan, hogy látja az Isten képmását. Mindannyian az Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve, és ha az én szemem előtt nincsenek akadályok, a saját bűneim, meg mások bűneim, meg a haragom, meg a kiengesztelődetlenségem, akkor ránézek a másikra, és az Isten képmását látni fogom benne, akkor is, hogyha, mint a hagyma héja, egy csomó héj még eltakarja, mert az illető, úgy tudom én, egy börtönviselt ember, aki nem véletlenül ül a börtönben. De ülök vele szemben, és nem a bűnét látom, nem a hiányosságát látom, nem a sebzettségét látom, pusztán, nyilván azt is látom, de látom mögötte az Isten képmására teremtett gyönyörűséget. És a kiengesztelődött tekintet, amilyen az Istennek van elsősorban, csak neki van ilyen teljesen kiengesztelődött tekintete, az ezt mindig látja. Azért igaz az, hogy az Isten benned mindig gyönyörködik. Nem a bűnödben, benned. Azt mondja Jézus, hogy aki szeret engem, azt én is szeretni fogom, és az Atya is szeretni fogja, hozzá költözünk, és benne fogunk lakni. Tehát az Isten látja a te lényegedet, a te lényedet, azt a szentélyt, ahol ő benned lakik, és ő benned szüntelenül gyönyörködik. És ezt az ő gyönyörködését nem rontja meg a te bűnöd. A te bűnöd megakadályoz téged, hogy te be tudjad fogadni az Isten szerető, gyönyörködő tekintetét, az igen. De őt nem akadályozza meg. És a kiengesztelődött tekintet az ilyen, hogy látja ezt a másikban. És amikor a másik ember megérzi, hogy te ő benne látod az isteni képmást, az segít neki, hogy oda megérkezzen, ahol az ő Isten képessége van. Mert mi el tudjuk veszteni a kapcsolatot a saját szívünkkel és a saját Isten képességünkkel. De az Isten nem veszti el soha a kapcsolatot. Elmondok nektek egy történetet, ami számomra erről szólt. Hátrányos helyzetű fiatalokkal voltam egy táborban. Trénerek, egy élményakadémia nevű egyesület, trénerek vezették a tábort. Ez alapvetően nem egy keresztény tábor volt, de én is ott voltam, és akkor nyilván már valamennyire azért ez is megjelenhetett, és minden este volt egy úgynevezett ilyen babozókör, kiraktunk egy ilyet csinálhatok egymással is testvér közösségben. Kiraktunk egy kübli babot, és akkor mindenki elvehetett 3 szemet, és 3 személyt megajándékozhatott ezzel, és a bab átadása úgy történt, hogy oda guggoltál, térdeltél az illető elé, úgyhogy ő volt egy kicsit följebb, kezébe tetted ezt a babot, és azt mondtad, szemébe néztél, hogy X, én most azért adom neked ezt a babot, mert láttam, hogy amikor a program folyt, és téged felidegesített az a kisgyerek, akkor nem pofont adtál neki, hanem megsimogattad a fejét, és szépen megbeszélted vele, hogy... És amikor láttam az egyik trénert, aki ilyen 2 méter magas srác volt, odatérdelni a különben homoszexuális és borzasztó sok egyéb megtörtséggel rendelkező cigány srác elé, a maga képzettségével, meg mindenével együtt, és átadni a babot, miközben azt mondta nyilván egy szituáción keresztül, hogy te csodálatos ember vagy, és gyönyörű. És akkor azt mondtam, hogy na, ez az, amikor Jézus azt mondja, hogy ti is mossátok meg egymás lábát. Szóval, hogy a kiengesztelődésben azért is érdemes élni, mert akkor lesz tőle kiengesztelődött tekinteted, és fogod látni a másikban az Isten képmását.
Kedves hallgatóink, Szibig Marianna Ágnes ferences nővért, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Kojsza Pétert hallják. Mai adásunkban karácsonyra, Jézus születésének az ünnepére készülünk. Először Vladár Gábor professzor emeritusszal, a Magyarországi Református Egyház doktorok kollégiumának elnökével hallhatnak egy beszélgetést, aki azt mondja, ezekben a napokban különösen fontos, hogy elgondolkodjunk az ünnep valódi lényegén, és megérezzük, milyen hatalmas ajándékot kaptunk Istentől azzal, hogy elküldte a fiát közénk. Arról is szó esik majd, hogy karácsony felé közeledve hogyan teremthetjük meg az időt az elcsendesedésre. Néhány évvel ezelőtt a Borsodabaúj Zemplén megyei Gesztely reformátusaihoz látogattam el. A gyülekezeti riport apropóját akkor az adta, hogy a településen több mint 50 éve őrizték a karácsonyi kántálás hagyományát. A felekezetek szenteste házról házra járnak, énekelnek és Jézus születését hirdetik. Most az ünnep felé közeledve szeretném Önöknek újra megmutatni ezt az összeállítást. Ha tehetik, tartsanak velünk! Vladár Gábor professzor emeritus szerint sokan úgy tartják az adventi időszakról, hogy a legnagyobb problémája a túlvásárlás, a valódi gond azonban az, hogy kiüresedik a karácsonyunk. A Magyarországi Református Egyház doktorok kollégiuma elnöke, volt soproni lelkipásztor azt mondja, ezekben a napokban fontos, hogy elgondolkodjunk az ünnep valódi lényegén, és megérezzük, milyen hatalmas ajándékot kaptunk Istentől azzal, hogy elküldte a fiát közénk. A következő percekben arról is beszélget vele Fekete Zsuzsa, hogy karácsony felé közeledve miként teremthetjük meg magunknak az időt az elcsendesedésre.
Talán az a legnehezebb a mai embernek, hogy várakozzon, viszont bizonyára van annak valami oka, hogy amíg karácsonyig eljutunk, van 4 adventi vasárnapunk, sőt van 4 hetünk. Mi ennek a szerepe?
Az advent tulajdonképpen nem csak a karácsonyra felkészítő időszak, hanem egyúttal az egyházi évre is felkészítő időszak. Még rosszabb volt a helyzet a 6. századig, mert akkor 6 hétig tartott az advent. Ez egy liturgiai újítás volt a 6. században, amikor 4-re redukálták tulajdonképpen, és azóta tulajdonképpen ez a 4 vasárnap van. Ez azt is jelenti egyúttal, hogy advent lényegében óhatatlanul kiterjeszi a létünket, az életünket előrefelé is, a jövendő felé, és természetesen visszafelé is. Visszafelé abban az értelemben, hogy azonnal a születésére gondol az ember, lényegében a karácsonyi bölcsővel kezdődik, aztán gondolunk Jézus Krisztus születésére, és még inkább gondolunk még tovább menőleg arra, hogy a királyok és a proféták hogyan várták a megváltót, a messiást annak idején. Maga az Úr Jézus beszél egy bizalmas pillanatában a tanítványaival arról, hogy királyok és proféták szerették volna látni azt, amit ti láttok most, de nem adatott meg nekik. És ez egy beteljesedett időszak, tehát ez azt is jelenti, hogy sok proféta, sok király szerette volna ezt látni. Nem ismeretlen ez a gondolat tőlünk, mert a református énekeskönyvünkben van egy nagyon szép ének, amely így mondja, hogy eljött már, akit a szent atyák vártak, a szent királyok, akik óhajtottak. Tehát ezek mind-mind azt jelentik, hogy az első keresztjének átgondolták az életüket. Hadd mondjam így nagyon egyszerűen, hogy az első keresztjének nem csak a hitüket igazították Jézus Krisztushoz, hanem az órájukat is. Ez azt jelentett egyúttal, hogy Jézus Krisztus középpont lett. Ő az idő közepe. Tehát nem csak arról van szó, hogy Jézus Krisztus megszületett, és ennek most mi nagyon örülünk, hanem egyúttal azt is jelenti, hogy az időt tagolni lehetett. Jézus Krisztus egyúttal eligazodási pont lett, tájékozódási pont lett, és azonnal nem csak visszafelé a múltba, hanem a jövendő felé is értelmet, tartalmat nyert az idő, az életidő, elsősorban a megélt idő. Tehát magyarul reménységre teremtettünk.
Mi az, amin kell nekünk ilyenkor leginkább elmélkedni? Tehát milyen kérdések segítenek minket abban, hogy úgy jussunk el a karácsonyig, hogy tényleg felemeljük a szívünket?
De először is minden ünnepnek van egy sajátos alapdallama. Ezt meg kell találnunk. És hogyha erre rátalálunk, akkor nagyjából sejtjük, tudjuk, hogy mi az, amiről szó van. Tehát a karácsonynak is, illetve az adventnek is megvan. Például az, hogy mitől lettünk megváltva, miből lettünk megváltva, és másrészt pedig, hogy mi az az ajándék, amit kaptunk. Tehát a karácsony éppen emiatt, vagy maga az advent is, a várakozás ideje azt jelenti, hogy valami jóra készülődünk, valami jóra készít bennünket az ünnep, és ezért ez fontos, hogy megértsük azt, hogy mi mindent kap az ember. Tulajdonképpen az egész karácsonyi készülődés is ennek a jegyében zajlik, hiszen amikor a gyerekeket megajándékozzák, az eredetileg valamikor pedagógiai célzattal történt. Nem volt mindig ajándékozás. Illetve volt ajándékozás, de az a római világból is ered, nagy ünnepeken megajándékozzák az urak, a szolgákat, és így tovább. Tehát az ajándékozás az volt, ment, de az, hogy egy gyermeket megajándékozni, az azt jelenti, hogy ő még nem érzi azokat a nagy átfogó teológiai tételeket, hogy mi az, hogy megváltás, mi az, hogy Krisztus teste töltött, mit jelent az, hogy Isten lehajolt hozzánk, hanem annyit tud, hogy valami nagy ajándék, és ez az ajándékban, a kisebb ajándékban átéli, hogy ez az örömnek az alkalma, pillanat, az ünnepe. A nagy probléma azonban nem az, hogy most ezt mit csinálunk ilyenkor, hogy vásárlunk meg egyebek, hanem sokkal inkább az, hogy sajnos kiürül a karácsonyunk. Félpogány tradíciókkal töltjük fel ezt az ürességet. Halloween és társai, amikkel helyettesítjük Krisztust. Tulajdonképpen rommá lőjük az igazi karácsonyt. Ezekkel a úgynevezett ünnepekkel, sőt, hadd mondjam így, hogy nevetségessé tesszük.
Ugye azt mondta az előbb, hogy nem feltétlenül ezzel az őrült bevásárlással van baj, hanem a nevetségessé tétellel. Viszont én azt látom, hogy mégis nagyon sokunknak nagyon sokszor hajszolt az adventi időszak. Van-e valamilyen, hát most így mondom ezzel a divatos szóval, hogy van-e valamilyen jó tippje arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet befelé fordulni, elcsendesedni, hogyan teremthetjük meg magunknak az időt?
Advent valamikor, ezt tudjuk jól, hogy a böjti idő volt, ma gazdasági kasszasiker. Ez egyértelmű. Ha ma megkérdeznek egy néprajzost, és meg is szokták kérdezni, milyen adventi szokások vannak, lucanap, stb., ugye ez mind-mind hozzátartozik, tehát ez olyan, minthogyha valamilyen kőkorszaki időről beszélnénk, hogy valamikor ősidőkben hogyan és miképpen volt ez, tehát annyira távolinak tűnik már mindaz, ami még az én gyerekkoromban teljesen érvényes magatartásforma volt, ezek teljesen kikoptak az emberiségből, az emberekből. Most a böjt, azt hiszem, hogy nem csak annyit jelent, mint amit manapság, hogy valamilyen fitnesskúra, vagy akármi más ilyen koplalási lehetőség, vagy mód, hanem sokkal inkább nem azt jelenti, hogy valamiről lemondunk, hanem sokkal inkább valami cél érdekében mondunk le bizonyos dolgokról. Péter apostolnak az első levelében van egy ilyen gyönyörű mondat, hogy egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. És ez a buzgó a latin Bibliában úgy hangzik, hogy intenzíven. Na most az intenzív osztályt ismerjük. Az intenzív osztály a legegyszerűbb példa erre. Ott minden arra irányul, hogy aki ott van, az életben maradjon. Minden egyéb lényegtelen. Tehát a böjtnek ez a lényege, amikor nem valami miatt lemondok, mert hogy én most kipróbálom magam, hogy milyen a teherbíró képességem, hanem valami érdekében mondok le, valami olyasmikről, amelyek nem lényegesek, viszont a lényegesre, az egyszükségesre koncentrálok. Ami nem más, hogy Jézus szól hozzánk.
Nemrégiben olvastam Ravasz Lászlónak egy áhítatát, ami 1956. decemberéből való. Ez egy nagyon nehéz helyzet volt akkor. És azt mondja, hogy Isten azt üzeni a világnak, hogy szereti, és hogy nem egy népnek, nem egy fajnak, nem egy kontinensnek, nem keletnek, vagy nyugatnak, vagy hívőnek és hitetlennek, hanem hogy az egész világnak ezt üzeni, és hogy Isten gyönyörködni akar bennünk. Most itt ebben a nehéz helyzetben, meg a háború árnyékában mi gyönyörködni valóban bennünk Istennek?
Én azt hiszem, hogy Isten mindig gyönyörködik az ő teremtményeiben. Ez a világ az Istentől szeretett világ. Tehát ez a legfontosabb üzenet ennek. A kereszténység tulajdonképpen nem más, mint hogy miként találkozik Isten ezzel a világgal. A szeretetnek ugyanis kommunikatív jellege van. Vagyis azt jelenti, hogy szeretni nem lehet csak önmagamat, hanem a másik embert, az mindig kell egy társ, mindig kell közösség, tehát adok és kapok. Ilyen egyszerű dolgok ezek, és ez azt is jelenti, hogy az, hogy Isten szeret, ez az ő leghitelesebb vonása. És ez a nagy bajunk az, hogy ezt ennek a világnak a sorsából, amit említette, hogy miben élünk benne, micsoda zűrzavarban, ennek a világnak a zűrzavarából, ezt soha nem tudnánk önmagunk kigondolni, hogy Isten szereti ezt a világot.
De tényleg nem.
Nem.
Most, aki például menekül, vagy elveszíti a családját, ilyenkor nagyon nehéz az isteni szeretetre gondolni, és azt, hogy ebben én most is részesülök.
Igen. Tehát ez a világ, kimondhatjuk, hogy nem bizonyíték, nem elegendő bizonyíték arra, hogy Isten szeret bennünket, szeret ezt a világot. Tulajdonképpen Jézus Krisztusnak az eljövetele az, ami bennünket megértett, hogy Isten szeret engem. És ezt másképpen nem tudjuk megérteni, és hogy ennek a szeretetnek gyógyító és világot megváltó értelme, ereje és hatalma van. Krisztus emberré létere az Isten és az ember közötti kapcsolatnak a legfontosabb része. Tehát ezért van karácsony, ezért van advent, erre várakozunk, pedig az emberért teszi. Tehát nem elvont dolgokról kell beszélnünk, tehát a szeretet nem egy elvont fogalom, még csak nem is az, amit úgy általában manapság a szeretetről gondolunk, ami azt jelenti, hogy nézzük a filmeket, a rózsaszín regényeket, egyebeket, hogy egy mindenki által tetszőleges tartalommal kitölthető szó az, hogy szeretet. Itt nem erről van szó, hanem a hétköznapi hűségekben megedződött szeretet. Az a szeretet, ugye, amelyről azt kell mondanunk, hogy teremtő szeretet is, és egyúttal szenvedő szeretet is. Luthernek van egy nagyon szép mondás, amit gyakran idézek is. Így hangzik, hogy Isten nem azért szeret minket, mert szépek vagyunk, hanem azért vagyunk szépek, mert szeret bennünket. Az egésznek a összefoglalása, az egész szentírás, hogy az Isten szeretet.
Az angyalok azt mondják a pásztoroknak, hogy ne féljetek, hirdetek nektek nagy örömet, szabadító született. Miért éppen a félelemről beszélnek az angyalok?
Az emberiség mindenkorban félt. Tehát mindig meg voltak a sajátos félelmei az embernek. Ha nem volt meg, akkor csinált magának az emberiség félelemkeltő dolgokat. Lásd a mai korszakunk, atomkorszak, vagy akár a klíma problémák. Mindig az ember kitalál valamit, de itt végső soron nem erről a félelemről van elsősorban szó, hanem ezt úgy mondják a szakemberek, hogy úgynevezett teremtményi félelem. Tehát amikor az ember, mint teremtett lény, találkozik a szentségessel, találkozik Istennel. Ez a Bibliában nem csak itt, hanem másod is előjön. Amikor Péter például, mint halászember, megéli azt, hogy Jézus csodálatos halfogássá tudja átalakítani az ő addigi fáradozásait, akkor amikor látja a rengeteg halat, akkor azt mondja, hogy megijedt, megfélemedett, és azt mondja, hogy eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Tehát a teremtményi létnek ez az érzete, hogy az ember és az Isten közötti minőségi különbségnek az átérzése, a hirtelen való átélése, ez az, ami a szentséges megjelenése.
Más lesz ez az ünnep 2022-ben, ez a karácsony, ugye egy bizonytalan helyzet, gazdasági krízis, infláció, háború, megváltoztatja ez az ünnepünket?
Annyiban mindenképpen megváltoztatja, hogy sok minden beszűkül az életünkben. De ha ez volna a lényeg, akkor megváltoztatja. De ha a lényegre gondolunk, tehát amiről beszélgettünk, hogy itt tulajdonképpen Istennek a hozzánk jövetelét ünnepeljük, a lényeg az nem változik. Akármilyen körülmények között él is az ember, akármilyen élethelyzetben, történik az börtönben, bármilyen élethelyzetben, kórházban, ahol tényleg beszűkülnek az embernek a külső élet lehetőségei, ott is ugyanúgy lehet ünnepelni. Ugyanúgy, sőt, kell is ünnepelni, tehát alapvetően maga a lényeg nem változik. A hozzáfűződő sok minden, talán mellékes, talán nem mellékes viszonylat, azok valóban inkább azokra kell gondolnunk, akik úgy fognak most ünnepelni, hogy nincs a fejük fölött fedél, szétlőtték a házukat, családok nincsenek meg, tehát a töredék családok vannak, egyik része itt, másik része amott van a világban szétszóródottan, tehát ott, amikor ugye azt mondja maga a író is, hogy azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne, hát ez az otthonosság érzése, ez megszűnik nagyon sok esetben a külső vonatkozásaiban, de ha azt gondoljuk, hogy az igazi otthonunk Isten mellett van, és Istenben az imádságainkban együtt vagyunk, mert az imádságnak éppen az a lényeg, hogy közösséget teremt.
Hogyan készül a karácsonyra önnél? Hogyan néz ki egy ilyen várakozás, hogyha egy picit engedne bepillantani így ezzel az életébe?
Most ez számomra is nagy kérdés, mert eddig mindig karácsonyra készültem, gyülekezeti szolgálatban voltam, most ez nincs meg, tehát most Máriaként ott ülök, az Úr Jézus lábánál, most átvitt értelembe természetesen, és hallgatom azt, hogy mások hogyan tesznek bizonyságot Jézus Krisztusról. Jó helyzet ez, jó állapot ez. Előveszem az énekeket. Gyönyörű karácsonyi, gyönyörű advent énekeink vannak. Olyan szépen megfogalmazzák mindazt, amit az ember botladozva, akadozva tud csak megfogalmazni. Tehát ezek a nagy költőink, nagy zenészeink, ezek tudták a dolgukat, hogy hogyan kell valahogyan a magaslatra emelni azt, ami valóban odavaló a magaslatba.
Jobb, ha megfogalmazzák helyettünk?
Sokkal jobban megfogalmazzák, de hozzáteszem, hogy ez nem csak tudatosság kérdése, mert most ha azon vitatkoznánk, hogy aggyal kell megérteni karácsonyt, vagy pedig a szívvel kell megérteni, hiszen ha az ember belenő gyerekkorától ezekbe az ünnepekbe, amikről az előbb beszéltünk, akkor ott elsősorban nem az ünnepnek a értelmi, az IQ része az, ami megragadja az enyént, hanem sokkal inkább az érzelmi része, az a belső része, amely tovább tud bennünket lendíteni. Tehát nem állítanám ezeket szembe egymással, mert az igazi nagy költők, az igazi nagy zeneszerzők, azok nem csak matematikailag kiszámítható módon írják meg azt, amit megírnak, hanem sokkal inkább benne van az a többlet. Az a plusz, amit bizonyos vagyok benne, hogy onnan felülről kapták.
Függ a mi viselkedésünktől bármi? Tehát kell az Istennek, hogy sóvárogva várjuk a Jézus visszajövetelét?
Szerintem Isten örül annak, hogyha ilyen gyermekei vannak a világban. Ez szerintem egyértelmű. Tehát örül annak, hogyha mi várjuk őt. Örül annak, ha olyan helyzetben és állapotban vagyunk. Jézus Urunk nem egyszer beszél erről, hogy a keresztény lét az ébren lét. Azt jelenti, hogy várakozó ébren lét, mert nem tudjuk, mikor jön meg az Úr, a gazda, és emiatt nekünk ebben az élethelyzetben kell lennünk, hogy várni kell őt újra és újra ismételten. Ez egy fontos jelenség a létünknek.
Egyházunk táján az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Néhány évvel ezelőtt a Borsodabaúj Zemplén megyei Gesztely reformátusaihoz látogattam el. A gyülekezeti riport apropóját az adta, hogy a településen több mint 50 éve őrizték a karácsonyi kántálás hagyományát. A felekezetek szenteste házról házra járnak, és Jézus születését hirdetik. Most az ünnep felé közeledve szeretném önöknek újra megmutatni ezt az összeállítást, mert bár sok helyen kikopóban van, vagy már el is tűnt ez a szép szokás, hallani fogják, milyen ereje van a közös éneklésnek. Összeállításunkban először Molnár Ferenc református lelkipásztort hallják.
Az idősek elmondása szerint durván 80 évre már ez visszavezethető, amikor ebben az egyházközségben ilyen jellegű szolgálatra indult az első csapat. Ugye egy csoport járta a települést, és amikor kiépült a település, kiépült a falu, akkor patakon túl már építkeztek. Ez az úgymond új telepi rész, ahová egy kórus, egy csapat indul, ilyenkor karácsony szenteste. Korábban csak ugye egy csapat ment, aztán idővel, ahogy a település növekedett, kettő, majd azt követően három csoport járja a községet. Nem mindenki vesz ebben részt, ebben a szolgálatban, bár mindenkit hívogatunk, mindenkit hívunk szeretettel, de nem mindenki vállalja ezt a szolgálatot karácsony este, mert hát ugye a családra más egyébre hivatkoznak, és ebben nem vesznek részt. Míg máshol azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak, és ugye megtelik a templom. Itt nálunk esztében az a jellemző, hogy nem kevesen vagyunk.
Minden egyházközség itt a településen közösen járkántálni.
Református részről, ugye említettem, három csapat járja a községet. Katolikus részről is folyik a kántálás, ott is ez a hagyomány az élő, tehát életben van. Ott testvéregyháznál úgy tapasztalom, úgy tudom, hogy ott is három csoport van. Van egy férfi kórus, egy női, egy asszony kórus, és van egy fiatalokból álló kórus.
Hogyan készülnek, hogyan zajlanak a próbák erre a kántálásra?
Három próbát tartunk, ez három hétvégét jelent. Ilyenkor oldott hangulatban telik maga a próba, ami egy fél óra órát vesz igénybe. Ilyenkor kicsit megpihenünk, jót beszélgetünk, de azért a fő gondolat az a maga az énekre való fölkészülés. Nagyon sok a beszélgetés, a személyes megszólítás. Igyekszünk minél többeket persze ide vonni, ide csábítani, hogy velünk együtt jöjjenek karácsony szenteste. Erre nyilván valaki fogékony, valaki nem, de Istenek hála azért mindig vannak olyanok, akik odaszánt szívvel, odaszánt idővel rendelkeznek, és részt vesznek velünk együtt ebben a nagy-nagy szolgálatban. Ez is egy szolgálat, mert sokkal könnyebb, gondolom, családi csöndességben, kályha mellett föltenni lábunkat és televíziót nézni, vagy együtt valami finom étel mellett leülni és beszélgetni, mint -10 fokban ugye járni a községet.
Kik vesznek részt ebben a hagyományban? A fiatalok, vagy inkább az idősebbek?
Javarészt azt gondolom, hogy az idősebb generáció vesz ebben részt. Hát azt mondhatom, hogy 60 körüliek, vagy az attól idősebbek, de hál' Istennek azért vannak olyanok is, akik fiatalabbak. Azt mindenképpen el kell mondanom, hogy családok jelennek meg, családok jönnek velünk együtt, ami igazán példamutató, sőt azt is el lehet mondani, hogy vannak fiatal felnőttek, akik Budapest környékére kerültek, mert a munkájuk oda hívta, ott találtak munkahelyet, és karácsony szent ünnepére hazajönnek, és mi rájuk számíthatunk.
Melyek a legnépszerűbb dalok kántálás során?
3-4 ének van a tarsolyunkban, amit úgy szoktunk forgatni, és minden évben mást veszünk elő, mást éneklünk. Van egy olyan, hogy száj-száj magasra szíveink reménye. Énekeltük az egyik nagyon szép éneket, úgy jöjjetek, hívek ma lelki nagy örömmel. Amikor a kántálás indul, akkor először hozzánk jönnek, tehát a három csoport ott tart egy éneklés, ott bennünket köszöntenek ezzel az énekkel, és az aztán válik a csapat három felé, mert ugye három részen járják a települést, három csoportra osztva. Elindulnak, járják az utcákat, elég hosszú út, hiszen időben 4-5 órát vesz igénybe.
Mi a tapasztalat, hogyan fogadják ezt a kezdeményezést, ezt a szép hagyományt itt a településen?
Örömmel fogadják a kántálókat. Csoportonként vannak pihenőhelyek, ahová behívnak bennünket. Ez csoportonként 3-4-5 helyet jelent, ahová egy meleg teára, kávéra, kis vashírta süteményre behívnak bennünket. 4-5 percet itt töltünk, és aztán ugye folytatjuk tovább ezt a szolgálatot.
Tud esetleg más települést mondani itt a környéken, ahol szintén hagyomány a kántálás?
Ezen a vidéken, itt a Hernád mentén én azt tudom elmondani, hogy a szomszédos falvakban megmaradt ez a szép hagyomány, ez máig él. Például Hernádkakban, vagy Hernád Németiben gyakorolják, megtartják, megőrizték ezt a hagyományt.
A mikrofon másik oldalán Szűcs Barnabás, a református gyülekezetnek a tagja, egyben a legrégebb óta kántál itt a településen. 1950-es évekre tehető, amikor elkezdték ezt a hagyományt.
Igen.
Hogyan emlékszik, hogyan zajlott akkor a kántálás?
Voltunk 15-en, 20-an voltak köztünk idősebbek, fiatalok, hát én akkor még fiatal voltam, mert 53-ban még csak 10-akarhány éves voltam. Elmentünk a gesztei településen kívül, elmentünk a szomszéd településekre is kántálni. Elmentünk innen, van 1500 méterre lévő Kemény erdő erdészházához, mert református volt az erdész. Még annak az időben a Hernádon ladikkal lehetett közlekedni, csak...
A ladikon mentek kántálni?
Így, ahogy mondod, ha már olyan volt, hogy be volt fagyva Hernád, akkor a jegyen mentünk át. Minden az ismert református lakásnál elmondtuk azt a bizonyos kántálás énekeket.
50 éve kitartóan kántál és vesz részt ebben a nagyon szép hagyományban.
Hogyha ez a bizonyos énekkar vagy kántáló csoport, hogy úgy nevezzem, hogyha elmegyen, és azokat szeretettel fogadják, úgy anyagilag is támogatják, akar a gyülekezetet, akar azt a bizonyos csoportot, mert az a bizonyos csoport is az egyházi.
Itt van velünk Szűcs Sándor is, aki a próba alkalmával elmesélte nekünk, hogy bizony régen másképp zajlott a kántálás, hiszen például akkor fizettek érte, de nem készpénzre kell gondolni, hanem mivel is jutalmazták, mit is adtak ezért?
Annak idején az én gyerekkoromban, ugye az 50-es évek vége fele kezdődött, mikor elkezdtünk járni, mint fiatal gyerekek kántálni, mert úgy hívták, hogy kántálás. Bizony 50 fillért haladtak, mondjuk ez nem az egyházi út, ez egy ilyen utcabeli csapató csak, de nagyon sok helyen volt, hogy ugye szegénység volt, és nem tudtak adni pénzt, hanem adtak egy almát, vagy egy 2-3 diót, 2-3 darab bogácsát, és nekünk az olyan jól esett, és örültünk neki, mert láttuk a családon is azt, hogy szeretik, tehát várják azt, hogy eljött az úrnak a születése, tehát vártak bennünket. Hát volt olyan istálós történet, ez a szülei háznál volt, hogy volt ilyen padfeljáró, hát ha valaki ezt tudja még mai napig, mert én tudom, meg a bátyám is tudja, hogy ahol a tyúkok ültek éjszaka, mert ugye nem volt külön tyúket, ez mindegy, a lényeget mondom, ott ültek, felültünk, a tyúkot lelögdöstük, felültünk hárman, négyen a izér, és akkor elkezdtük egymás közt, amelyiknek jobb hangja volt, elkezdtük az éneket, és mondtuk. Az egy békessé volt nekik, hogy hallották az, hogy az Úr megszületett karácsonykor.
Szász Péter vagyok. Emlékezetem szerint 1995-ben vettem részt először a kántálásban néhai nagypapám révén. Nagypapám presbiter volt, és ő, amióta én az eszemet tudom, ő kántált. Nagyon jó közösségépítő, közösségformáló ereje az szinte semmivel nem ér fel, illetve egy nagyon jó szórakozás, ha mondhatom ezt. Én nem is tudnám elképzelni a karácsonyomat, hogy otthon ülök és tévét bámuljam, vagy bármi más csináljak. Ez egy nagyon jó szolgálat, nagyon-nagyon sokan várnak, nagyon jó az a szeretet, amivel várnak minket a gyülekezetünk tagjai. Sok olyan emberrel találkozok, akivel egyébként a hétköznapok során nem, van, akit csak akkor látok. Nagyon jó, mert nagyon-nagyon meleg fogadtatásban van részünk mindenhol. Nagyon várnak minket, sajnos ennek ellenére egyre kevesebb helyre tudunk menni, valahol nem várnak. Ez néha csalódás, de mindenképpen jó az a pár helyre bemenni, ahol várnak minket.
Mint gyenge gyermek mi, e bűnös földre jöjj, várva várlak téged, de mennyből érkező, hozz vigaszt békességet, kis Jézus itt eszív, térjbe egyre hív, térjbe egyre hív. Ó, lelkem áldva áld, meg váltó irgalmát,
Köszönöm.
Kedves hallgatóink, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Önök az Európa Rádió Egyházunk táján című műsorát hallották. Adásunkat újra meghallgathatják az europaradio.hu oldalon, és továbbra is várjuk észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. A szerkesztő műsorvezetőt, Kojsza Pétert hallották. Áldott békés karácsonyt kívánok mindannyiuknak!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink! A református egyház műsorát hallották.